Darák Péter a Kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége, az új polgári perrendtartással lesz-e dolga a Kúriának?
Annyiban mindenképp, hogy alapvetően változik meg a felülvizsgálat szabálya, és ez még erősebben így van majd a közigazgatási perrendtartásban, de a polgári ítélkezést is érinti. 5 millió forint alatti perértékű vagyonjogi ügyekben ugyanis csak bizonyos többletfeltételek mellett lehet a kúriához fordulni. Ezeket a feltételeket értelmezte a kúria egy legutóbbi polgári kollégiumi véleményében. Egyfajta befogadhatósági engedélyezési eljárás előzi meg a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálását, és a polgári kollégium fontosnak tartotta, hogy néhány alapvető kérdésben segítse az ügyvédek munkáját abban, hogy sikeres és az érdemi elbírálásig eljutó engedélyezési kérelmet és felülvizsgálati kérelmet nyújthassanak be a kúriához. Például kimondtuk, hogy csak alaki kérdésekben van hiánypótlás a felülvizsgálati kérelem és a felülvizsgálati eljárás engedélyezése körében, tartalmi kérdésekben nincs, tehát nagyon alaposan meg kell nézni a tartalmi feltételeket.
Tehát nem elég később kitalálni, hogy miért vagyunk a kúrián, ha már egyszer bent vagyunk?
Igen, így van. A másik, hogy a törvény bizonyos szempontból nem kellően pontos, amikor arról beszél, hogy ha közzétett, a kúria közzétett döntésével ellentétes a jogerős ítélet, akkor lehet engedélyezést kérni. Mi pontosítottuk, hogy ez a kúria által a hivatalos folyóiratában közzétett döntéseket jelenti, tehát ezekre lehet hivatkozni, mint olyan irányadó gyakorlatilag, amelyel ellentétes az éppen kifogásolt ítélet. És van egy másik érdekes fordulata a szabálynak, hogyha az első és a másodfokú bíróság ítélete teljesen egybehangzó, tehát azonos jogi indokok alapján azonos módon döntötte el az ügyet, akkor szintén csak engedélyezési eljárás követően lehet a kúriára jönni. Pontosítottuk és egyértelműsítettük, hogyha a másodfokú bíróság úgy gondolja, hogy az ő indokolása teljesen egybehangzó az elsőfokú bírósággal, akkor ezt a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezésére utalással egyértelműen meg kell fogalmaznia, hogy ne a kúriának kelljen aztán jól-rosszul kitalálnia, hogy itt most egybehangzó döntésekről van-e szó, vagy sem.
Az nem volt feltétlen, hogy elvi kérdést érintsen a probléma, amivel a kúriára akarnak menni. A kúriának az a dolga többek között, hogy ilyen kérdéseket eldöntsön.
De természetesen az általános feltételeket azt a polgári perrendtartás tartalmazza, és ennek valóban az a lényege, hogy a joggyakorlat egységének biztosítása érdekében szükséges legyen ennek a felülvizsgálati eljárásnak a lefolytatása, hogy a jogerős ítélet olyan elvi jelentőségű jogkérdést vessen fel, amellyel a kúria korábban még nem foglalkozott, illetve olyan elvi jelentőségű jogkérdésről legyen szó, ahol a bírói gyakorlat egységének a megbomlása veszélyeztet. Tehát ezek a feltételek, ezek a törvényben megfogalmazást nyertek, ezt egészítette ki a Kúria Polgári Kollégiuma a jogi képviselők számára segítséget nyújtó elvekkel.
Az eljárási kérdéseket szabályozó iránymutatásokat, döntéseket, azokat átfésülték-e úgy, hogy az új eljárási szabályok idejére is alkalmazhatóak legyenek? És ugye itt összecsúszó eljárások lesznek majd.
Igen, egy tulajdonképpen nehezen formalizálható döntést kellett hoznunk, hiszen az eljárásjogi tárgyú közel 100 kúriai iránymutatás egy része az mind a régi polgári perrendtartás, mind az új polgári perrendtartás vonatkozásában érvényes iránymutatásokat tartalmaz. Egy részük azonban csak a régi polgári perrendtartás értelmezésére használható. Úgyhogy egy iránymutatásban ezt a kérdést is rendeztük, és 63 iránymutatás vonatkozásában az az álláspont született, hogy azok az új polgári perrendtartásra is alkalmazhatóak, 22-re az a megoldás született, hogy az csak a régi PP vonatkozásában.
Mindenkinek ki kell választania, hogy a saját ügye melyik eljárás alá tartozik. Január 1-től, ha indul, akkor új, ha addig elindul, akkor meg a régi.
Így van, így van. Ez a különbséget megteremtő körülmény.
Büntető eljárással van-e dolga a kúriának? Az ugye július 1-en lép hatályba.
A büntető eljárás vonatkozásában ez a fajta áttekintés, felülvizsgálata a korábbi irányt mutatásokat illetően még nem történt meg, folyamatban van, és azt tervezzük, hogy a 2018 júniusában tartandó háromnapos országos büntető kollégiumvezető értekezlet lesz az, amely majd megtárgyalja ezeket a kérdéseket, és ezt követően hozza meg a kúria kollégiuma a felülvizsgálati döntését a régi iránymutatásokról. Ezen túlmenően némi izgalommal várják a kollégáim, a büntető bíró kollégáim azt, hogy büntetőügyekben is elektronikus kapcsolattartás érvényesül majd a január 1-től induló ügyekben, és ez nyilvánvalóan nehézségeket fog okozni a ügyiratok kezelésében.
Elvéletileg fel is gyorsíthatja. Nem kell a postára várni, azonnal ott lesz, ha mindenki jól dolgozik, ha el nem tűnik az e-mail.
Mindenképp várjuk, hogy ilyen hatása legyen. Valószínűleg a kézbesítésre igénybe vett hetek és napok azok kiesnek az eljárásokból, és ezáltal mindegyik gyorsulni fog.
A munkaügyi bíráskodásnak hol lesz a helye az új rendszerben? A közigazgatási bíráskodás helyének meghatározásakor ez ideig bizonytalannak tűnt, aztán minden maradt a régiben.
Igen, ez a konklúzió, a munkaügyi bíráskodás alapvetően nem változik. A munkahelyi bírák maradtak a helyükön. Ugyan a közszolgálati jogvitákról a közigazgatási perrendtartás rendelkezik. Ez azonban nem jelent változást a bírák személyét illetően. Ugyanazok a munkahelyi bírák fogják ezeket az ügyeket tárgyalni, akik korábban, tehát semmilyen bírói tapasztalat nem veszik el. És a munkahelyi bíráskodás stabilitására, kiegyensúlyozottságára óriási szükség van, hiszen látjuk, hogy az emberek mindennapi életét érintően nagyon jelentős ügyek és megállapítások születnek ebben a szakágban.
Új munkatörvénykönyve hatályba lépése után egy ideig, mintha csökkent volna a munkaügyi pereket kezdeményezők száma. Most visszaállt a korábbi szint?
Így van egy gazdasági válság időszakában, amikor mindenki attól fél, hogyha elveszíti a munkahelyét, vagy konfliktus alakul ki a munkáltatóval, akkor nem fog új állást, új munkahelyet találni.
Csendesebbek voltunk.
Ez nyilván visszafogja a pereskedési kedvet is. De a ügyszámok alapján úgy látszik, hogy mintha megint növekedne a munkaügyi ügyérkezés.
A választási eljárásban a kúriának kiemelt szerepe van a választási bíráskodásban is. Erre felkészültek? 4 hónap van hátra az általános választásokig.
Igen. Áttekintettük a kúria előző években folytatott gyakorlatát választási ügyekben, és folyamatban van az erről szóló jelentés elfogadása. Azonban természetesen technikailag is fel kell készülni arra, hogy egy-egy választás alkalmával 200-300 ügy érkezik a kúriára, mégpedig arra a 18 közigazgatási bíróra, aki ezekkel az ügyekkel foglalkozik.
És a rövid válaszadási határidőn belül
három nap. Többnyire háromnapos, de van, hogy rövidebb határidő alatt kell meghoznunk a döntést. Éppen ezért tulajdonképpen évtizedekre visszamenőleg az a gyakorlat alakult ki, hogy a választási bíráskodásban a közigazgatási kollégium minden bírája és minden tanácsa részt vesz. Automatikusan kerülnek az ügyek a tanácsokhoz. Minden tanács 2 ügyet bírál el, a következő 2 ügy megy a sorszámban következő tanács elé, és így haladunk körbe-körbe, amíg a 300 ügyet el nem bíráljuk. Hozzá kell tennem, hogy a legutóbbi országgyűlési választások ügyszámát említettem. Nem lehetünk egészen biztosak abban, hogy hány választási jogorvoslati ügy kerül a kúriára, és az országgyűlési választásonál a kúria kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel jár el. Ezért például az előző választások alkalmával felkészültünk ennél sokkal nagyobb számú jogorvoslati kérelem elbírálására is. Vészforgatókönyveket alkottunk előre, amely tartalmazta például azt, hogy a kúria polgári kollégiumából és büntető kollégiumából is vonunk be bírákat a választási ügyek elbírálásába, illetve megkérdeztük az ítélőtáblákat, hogy hajlandóak-e bírákat a kúriára engedni felrendeléssel vészhelyzet esetén, és komoly segítőkészséget mutattak az ítélőtáblák, tehát a fiókomban ott volt egy lista, amely vészhelyzetben lehetővé tette több tíz ítélőtáblai bíró bevetését.
De ez fizikailag kell jönniük, vagy azért a saját táblájukon is csinálhatják?
Nem. Itt fizikailag jelen kell lenni, hiszen a tanács, egy közös tanácskozás alapján dönti el az ügyet, ezt nem lehet otthonról megtenni.
Tehát nincs még tökéletes elektronikus kapcsolattartás választási eljárásban, nem lehet konferencia telefon választási ügyekben bíráskodni ezek szerint?
Nem, de az elektronikus eljárás nem érinti a bírói tevékenységnek ezt a legbensőbb magvát, amikor a bírói tanács összeülés döntést hoz. Tehát ez soha nem történik úgy, hogy a bírák nincsenek fizikailag egy teremben.
De ha jól értem, akkor a választási eljárásban az elektronikus beadványozás is korlátozott. Jól lehet az összes többi eljárásban lényegében a kötelezőség felé halad a rendszer.
Az elektronikus eljárás szabályai a törvények hiányzó pontos utaló szabálya miatt hiányoznak. Tehát az elektronikus per szabályt nem rendeli alkalmazni a választási jogszabály, ezért a kúria elfogadott egy állásfoglalást, amit szintén közzétettünk, amely egyértelművé teszi, hogy itt az elektronikus eljárás szabályait nem lehet alkalmazni.
Papíron kell intézni mindent. Sietni kell. 2018-ra milyen joggyakorlatelemző csoportokat tervez a kúria?
Megint csak nagy számú javaslat érkezett a kúriához, több mint 150 témajavaslatot vetettek fel minisztériumok, legfőbb ügyészség, állami számvevőszék, egyetemek, jogi karai, és ezek közül választottuk ki azokat a témákat, amikről úgy ítélték meg a kollégiumok és a kollégium vezetők, hogy valóban tisztázandó kérdéseket rejtenek. Ilyen a magánélet védelmének kérdése. Ha visszagondolunk az elmúlt évekre, azt látjuk, hogy talán a legtöbb vihar az ítélkezés körül, gondoljuk a rendőrképmás ügyekre, a sajtótájékoztatók alapján megjelent médiaközleményekre, vagy közszereplők tényállításairól vagy véleménynyilvánításairól fennálló jogvitákra. Nagyon-nagyon sok alkalommal került szóba az, hogy hol húzódnak a magánélet határai, például egy közszereplő vonatkozásában az a csökkentett védelem határa az hol található, és mindegyik jogág a maga külön vágányán halad ebben. A büntetőjog a becsületsértés és rágalmazási ügyekben találkozik ezzel a problematikával. A polgári kollégium a személyhez fűződő jogok védelme vonatkozásában, vagy sajtóhelyre, igazítási perek kell összefüggésben, és a közigazgatási kollégium pedig választási ügyekben, amikor jogsértő kampány megmozdulásokról kell állásfoglalnia, szintén csak személyiségi jogok alapján. Tehát úgy láttuk, hogy meg kellene vizsgálnunk, hogy a jogági határvonalak jelentenek-e szemléletbeli különbséget a közös kérdések elbírálásában, vagy a jogágak között is mutatkozik egyfajta jogegység. Ezért vizsgálni fogjuk a jogági határvonalak az egyéni és közösségi igény érvényesítése terén a magánélet védelme problémakörét.
Ki jöhet ebből egy olyan szabály, hogy a magánéletnek egy világos és szilárd határa van a magyar jogrendszerben? Vagy az jöhet ki belőle, hogy onnan nézzük, olyan a határ. És mindig másnál és más a határ.
Én biztos vagyok benne, hogy lesz általánosítható konklúzió, és lesznek olyan a más jogák szemüvegén keresztül nézve végletesnek tűnő döntések, amelyekről talán az a vélemény alakulhat ki, hogy talán másképp is eldönthetőek voltak. Én nagy érdeklődéssel várom ennek a joggyakorlatelemzésnek az eredményét. Márki Zoltán tanácselnök úr fogja vezetni a büntető kollégiumból.
De mennyire lehetnek konkrétak egyes eseteket elemzők az ilyen joggyakorlatelemzések, és eljuthatnak-e egy kollégiumi véleményig, ami utána irányadó minden bíróságra, ahogy például a büntetőknél eljutott, ha a szóbeli becsületsértés is jogos védelmet alapozhat meg, amikor a biztonsági őr alaptalanul akarja átnézni a táskámat és megránkat. Ez egy nagy jelentőségű döntés.
Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy szinte minden joggyakorlat elemzésnek van valamilyen kuria iránymutatás formájában megjelenő konklúziója. Én biztos vagyok benne, hogy itt is találunk majd ilyet.
Büntetéskiszabás gyakorlatának és területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata, ez folytatódik. Ennek volt egy megalapozó vizsgálata, így van, Gyekicki Tamásék csinálták.
Egy előkészítő tulajdonképpen módszertani vizsgálat folyt, hogy vajon szociológiai, statisztikai módszerekkel tudunk-e vizsgálni egy olyan összetett jogi tevékenységet, mint amilyen a büntetéskiszabás. Ugye a büntetéskiszabásról a kúria egy állásfoglalást tett közé, amely közel 80 büntetéskiszabási körülményt tartalmaz. Nagyon nehéz megfeleltetni a konkrét tényállásokat, a konkrét ügyeket és a javasolt büntetéskiszabási szempontokat egymásnak, de az előkészítő vizsgálat azzal az eredménnyel járt, hogy lehet valamiféle standardeket vizsgálni, és igenis tehető megállapítás arra vonatkozóan, hogy vajon egyes megyékben lényegesen eltérnek-e a büntetéskiszabási gyakorlatot meghatározó tényezők más megyékben folytatott gyakorlattól. Ezért úgy döntöttünk, hogy most már joggyakorlatelemző csoport keretében fogjuk vizsgálni az országos büntetéskiszabási gyakorlatot, és remélhetőleg ehhez szakmai kapcsolatot is fogunk találni az MTA, a Társadalomtudományi Kutatóintézetéhez, ahonnan szociológus, statisztikus szakemberek fogják segíteni a munkánkat.
Hogy szokták fogadni a jogászok, amikor társtudományok képviselői is beszállnak egy ilyen vizsgálatba? Azért az egy nagyon más világ.
Gyanakodva fogadják a jogászok, és az elmúlt években tulajdonképpen nagyon sokat tettünk azért, hogy ez a gyanakvás, ez csökkenjen és szűnjön meg. Természetesen vannak kollégáim, akik soha nem fognak megbarátkozni ezzel a felfogással, de ez elsősorban azt hiszem, hogy generációs kérdés, és a fiatalabb kollégák látva azt, hogy mennyit tudnak hozzátenni a mi jogászi, jogértelmezési módszereinkhez, más tudományágak, örömmel veszik ezt.
Migráció. Ebben a közigazgatási gyakorlatot vizsgálják? Tehát, hogy az állam egyes szervei mit tesznek, amikor a jelenséggel szembe találják magukat?
Nem a közigazgatási gyakorlatot, hanem a közigazgatási bírói gyakorlatot vizsgáljuk, hiszen a joggyakorlatelemzésnek a szakmai keretét mindig a bírói ítélkezés adja. Természetesen a bírói ítélkezés vizsgálata időnként olyan megállapításokat enged, amelyeket lehet hasznosítani a kormányzati jogi gyakorlatban is. A migráció vizsgálatára az indított bennünket, hogy egy 2012-ben lezárt joggyakorlatelemzés egészen más világban, egészen más körülmények között indult és zárult. Az ott tett megállapítások érvényessége nagyon kérdéses, és egyáltalán a vizsgálat irányultsága más lehetett azok között a körülmények között, amikor valóban egyedi menekült kérelmek elbírálására került sor, míg az elmúlt évek migrációs hullámában másfajta kihívások elé került a magyar közigazgatási bíráskodás.
Az országgyűlés előtt számolt be a kúria most tavalyi tevékenységéről. Milyen a kapcsolat a két hatalmi ág között? És azt mi mutatja meg, hogy ez a kapcsolat milyen?
Én azt hiszem, hogy a kapcsolat akkor jó, ha az ítélkezés következtetéseire a jogalkotás kíváncsi, ha figyeli, hogy az ítélkezés milyen jogrendszerbeli problémákat vet fel, és ezeket, ha szükséges, a jogalkotás eszközeivel orvosolja. Erre az elmúlt években számtalan példát láttunk. A kúria devizahiteles gyakorlata befolyásolta a devizahiteles jogalkotást. A szexuális bűncselekmények tárgyában hozott jogegységi határozat indította a törvényhozót arra, hogy szigorítsa a büntetési tételt. Keressük a megoldásokat a társházi problematikák jogi megoldásaira is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jogállami párbeszéd, ami feltételezi az egymásra való odafigyelést. Azt hiszem, hogy a két hatalmi ág kapcsolatában ez az igazán fontos, és ami pedig azokat a nyilvánosság előtt azért nagy figyelmet keltő megnyilvánulásokat illeti, amelyek egy-egy ítélet kritikájában fogalmazódik meg, ezeket azt hiszem, hogy mellékesnek kell tekinteni.
Van-e valami modellje annak, hogy a bírósági vezetők azok mikor reagálnak egy ilyen bírálatra? Mert emlékszem, a korábbi időkből ön is reagált hosszasabban egy-egy ilyen bírálatra, kifejtve, hogy a bíróságok függetlenségének mi a lényege.
Változik az érzékenység. Nyilván ennek van egy személyes vonatkozása is. 6 éve vezetem a kúriát. Nyilvánvalóan az első időszakban érzékenyebb voltam minden fajta kritikára. Igyekszem súlyozni ezeket a megnyilvánulásokat, és figyelemmel kell mindig lenni arra is, hogy éppen milyen hangulatban, közhangulatban kerül sor megnyilvánulásokra. Nyilvánvaló, hogy amikor a kúria előtt a jövő év elején egy több száz ügyet magába foglaló választási jogorvoslati feladat áll, akkor arra kell koncentrálni, hogy az alkotmányos feladat legyen teljesíthető, és nem ilyen szempontból kevésbé fontos kérdésekkel kell foglalkozni.
Hogy érzi az igazságszolgáltatás különböző szereplői, a bíróságok és például az ügyészség között harmonikusabb lett a viszony, mert az elmúlt néhány évben többször is volt tapasztalható a nyilvánosság előtt korábban szokatlan módon megfogalmazott mondatok?
Én azt gondolom, hogy a viszony akkor lehet a legrosszabb, hogyha annak semmi jele nincs. Tehát, ha nincs párbeszéd, nincs kommunikáció a szervezetek között. Én a kommunikáció létét, még ha az időnként át is lép bizonyos határokat, amit meg kell mondjam, azért mi bírók magunk között elég szűken húzunk meg. Akkor is pozitívabbnak tartom, mintha elhallgatott vélemények, konfliktusok köszönnek vissza a későbbi jogalkotásban.
Milyen a magyar bírósági rendszer beágyazottsága az Európai Unió jogszolgáltatásába? Ezt mi mutatja meg? Nyilván a konferenciák számát lehet nézni, hogy milyen ügyekben jönnek ide, Budapesten elég gyakran egyébként. De mi a lényege?
Én azt mondom, hogy semmi szégyenkezni való nincs a magyar igazságszolgáltatás illetően. Sőt, az utóbbi évek érdeklődése azt mutatja számomra, hogy bizonyos vonatkozásokban nagyon előjárunk. Azt hiszem, hogy ez is törvényszerű, mert egy beállt, nagyon hagyományosan építkező rendszer sokkal nehezebben fogad be újdonságokat és újításokat, mint egy az átalakításokat gyakrabban megélő igazságszolgáltatás. Időnként azt gondolom, hogy talán megfontoltabban kellene haladnunk, de az elmúlt évtizedek hagyományos hozzáállása a bírósági szervezethez rengeteg lemaradást szült. És ezen nagyon sokat hoztunk az utóbbi években.
De most, hogy megvannak a nagy anyagi kódexek, a büntető és a polgári, megvannak hozzá az eljárási szabályok, van új közigazgatási eljárás. Ezzel maradt még valamilyen nagy változtatási igény a rendszerben?
Ilyen változtatási igényeket nagyon ritkán fogalmaz meg maga a bírói szervezet. A kérdés az, hogy a döntéshozók, más hatalmi ágak hogy látják ezeket a kérdéseket. Én a bírói szervezetet részben kívül és részben belülről látva, én azt gondolom, hogy az elért teljesítmény elismerésre méltó, ezért köszönet illeti minden magyar bírót, és szükség volna egy olyan nyugodt időszakra, ahol ez a rengeteg új jogszabály, ez a rengeteg új megoldás szervesülne a jogrendszerben, ez pedig csak egy kiegyensúlyozott és több éves bírói gyakorlat útján történhet meg.
Hogy fogják elintézni, hogy az első tárgyalási napon úgy tűnjön, mintha ez szervesült volna, mert az ügyfelek azt fogják elvárni, hogy ha valaki tudja ezt alkalmazni, akkor az a bíró legyen.
akár bevalljuk, akár nem, a bíró is tanulja az új eljárásjogi kódexeket. És nagyon érdekes, hogy az ítélkezés tartalmát az anyagi jogszabályok határozzák meg, egy PTK határozza meg, nem pedig egy polgári eljárások. A bíró mindennapi életében mégis az eljárásjog jelenti az igazi nehézséget. Mert ez adja meg a keretét, a formáját annak a polgári pernek, amit elbírál. És hát ezt a tanulási folyamatot ezt az ügyvéd kollégákkal, és hát sokszor a peres felekkel együtt kell megélnünk az első időszakban.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Dorák Péter, a Kúria elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Kálló Izabella kollégám, Szent Szatmári Katalin felelős szerkesztő vett részt, a főszerkesztő Módos Márton, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.